Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus a Szentlélektől eltelve otthagyta a Jordánt, és a lélek ösztönzésére a pusztába vonult 40 napra. Itt megkísértette a sátán. Ezekben a napokban nem evett semmit sem, de végül megéhezett. Ekkor megszólította a sátán: ha Isten fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy váljék kenyérré. De Jézus ezt felelte: írva van, nem csak kenyérrel él az ember. Erre a sátán fölvezette egy magas hegyre, és egy szempillantás alatt fölvonultatta előtte a földkerekség minden országát. Minden hatalmat és dicsőséget neked adok, mondta, mert hisz én kaptam meg, és annak adom, akinek akarom, ha leborulva hódolsz előttem, ez mind a tiéd lesz. Jézus elutasította. Írva van: uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ekkor a sátán Jeruzsálembe vitte, a templom párkányára állította, és így szólt: ha Isten fia vagy, vesd le magad innét, hiszen írva van, angyalainak parancsolta, hogy oltalmazzanak, és kezükön hordjanak, hogy nehogy kőbe üsd a lábad. De Jézus ezt válaszolta: az is írva van, ne kísérd uradat, Istenedet. Miután a sátán ezekkel a kísértésekkel hiába próbálkozott, egy időre elhagyta Jézust. Ezek az evangélium igéi. A kísértés természetéhez hozzá tartozik, hogy természetesen van benne valami olyan, amire azt mondjuk: de hiszen ez igaz, hát hiszen ez jó, hát ez értékes, itt valami kincs van, nyilván ettől kísértés. Hogyha semmi más nem jelenne meg számunkra belőle, mint hogy rossz és bűn és baj, és hát akkor nem is volna kísértés, azt mondanánk, hogy el innen. Hát csak éppen nem így van. Ezért szeretném kidomborítani ennek a három kísértésnek tulajdonképpen azt a három elemét, amivel kapcsolatosan, ha csak azokat látnánk, azt mondanánk: hát ezzel semmi baj nincs. Hát ha van valami szép, valami értékes, valami kincs, valami nemes, valami jó, hát ezek pont azok. Amikor Jézus éhezik 40 napon keresztül, és megjelenik előtte valaki, és azt mondja, hogy én tudok neked segíteni, tulajdonképpen csak egy gondolat, ezt most átadom neked, hát csinálj valamit, és már is tudsz enni. Hát ez a szükségletedet betöltöd, ez egy természetes törekvés, magától értetődő, hát az, hogy egy éhes ember segítsen magán, és hogy aztán egyen és jól lakjon, hát ebbe aztán mi bajt lehet felfedezni. Megjelenik itt az, hogy hát a szükséglet, a természetes vágy, de most nem is ezeket szeretném kiemelni, hanem azt, hogy segíts. Hát segíts, neked ennyiből áll, segíts. Hát ki az, aki azt merné mondani, hogy amikor valaki segít, hogy az van, na, az kísértés. Hát de segíts. Papnövendék voltam, tehát ez körülbelül 30 éve volt, amikor jött hozzánk lelki gyakorlatot tartani valaki, aki azóta meg már püspök atya. És annyira emlékszem, hogy azt mondja, hogy én nagy plébániát vezetek, azokat a munkatársaimat szeretem legjobban, akik elém állnak és azt tudják mondani: még ezt egy hétig bírom, de tovább nem. Akik azt tudják mondani: ezt egy évig fogom tudni csinálni, de utána koporsó. Azt mondja: nagy bajom azokkal van, akik azt mondják, hogy bírom én, és aztán koporsó. Tulajdonképpen, mikor azt mondjuk: nem baj, majd az Úr segít, hát segítsen ő, akkor az egy nagy kísértés lehet abból a szempontból, hogy közben elengedjük és a hátunk mögé dobjuk azt, hogy felelősséget vállaljunk azért, hogy mit bírunk és meddig bírjuk, hogy hogyan bírjuk. De közben pedig a felelősségünkben az is benne van, ha azt tudom mondani, én ezt egy hétig még bírom, akkor bírjam is még egy hétig. Hogy mikor azt mondom, én ezt már nem bírom, akkor tényleg úgy legyen, hogy én már nem bírom. De nagy dolog, hogy Jézus azt tudja mondani, 40 nap éhezés után, én még ezt egy kicsit bírom. Azt gondolod, most ebben a pillanatban muszáj enni? Nem. Még annyit pont fogok bírni. És most éppen pár héttel ezelőtt beszélgettem egy református püspök úrral, és kérdeztem tőle, hogy tulajdonképpen nálatok van-e lelkész hiány, vagy nincs. És a püspök úr a következőt mondta, hát tulajdonképpen papíron nincsen. Mert papíron úgy pont minden helybe van töltve, pont úgy lefettünk minden feladatot és munkakört. Igen ám, de én úgy látom püspökként, hogy körülbelül 70 lelkész hiányzik. Mégpedig azért, mert van legalább 70 annyira jó lelkészem, akik kitűnően akarnak apák lenni és anyák lenni, de kitűnő lelkészek is akarnak lenni. Na már most ezt a kettőt hosszú távon igazán jól nem lehet csinálni. Akkor, ha nem kapnak segítséget. Azt mondja ez a református püspök ma Magyarországon. Nekem tulajdonképpen most az a felelősségem, hogy 70 nagyon nagyszerű lelkészemnek, lelkésznőmnek valahogy átvigyem az üzenetet, hogy én azt szeretném, hogy ti ezt még hosszú távon tudjátok a családban is, meg ott a parókián is csinálni. Adnék nektek munkatársakat. Légy szíves, fogadjátok el őket. Tulajdonképpen én csak ámultam. És ha ezt a történetet valaki úgy mondja el nekem, hogy Németországban, vagy Hollandiában, vagy Finnországban a püspökök oly érzékenységgel vannak a munkatársaik iránt, hogy azt mondják, ó, én nagyon felelősnek érzem magam, hogy ne égjen ki, hogy ne kelljen idő előtt eltemetni. Azt mondom, hát igen, ott már ilyenek vannak. De ez Magyarország. Nekem olyan jó kedvem lett ez. Tehát az első, persze mondhatjuk azt, segíts Uram. De közben a hátunk mögé kerülhet az, hogy mi a saját felelősségünk, a saját kompetenciáink, hogy nagyon világosan tudjuk, hogy mitre vagyunk képesek, és mire nem, és amire képesek vagyunk, azt megtegyük. És addig tegyük, ameddig csak képesek vagyunk rá. Tehát az első, bármikor kimondhatjuk, hogy Uram, segíts. De igazi talajon akkor állunk, ha közben tudjuk, hogy mi az, amiben pedig az utolsó lehelletünkig az Isten számíthat ránk. A második, mi is az az érték, az a kincs, az a szépség, amire azt mondjuk, hát ez megföllebbezhetetlen. Talán azt mondhatnánk, hogy amikor azt mondja a kísértő Jézusnak, hát itt minden a tiéd, minden, de tulajdonképpen igaza van. Hát Jézus megállhatna ott, körbenézhetne, és azt mondaná, hát igen, én vagyok az Isten fia. Hát persze, hogy minden az enyém. Mi a kísértés? A sátán bizonyos szempontból azt mondja, hát én tudom, hogy minden a tiéd lehet itt, vagy minden a tiéd volna, de ez derüljön is ki. Derüljön csak ki a te igazad, a te igazságod. Ugye szeretnéd, hogy ez kiderüljön? Ugye akarnád, hogy ez napnál is világosabban ragyogjon, hogy tied a dicsőség és tied a hatalom? Tessék, én csak egy picit segítek neked, és akkor tényleg ez ki fog derülni. És milyen gyönyörű, hogy Jézus azt mondja, kimondva, kimondatlanul, én tudom, hogy enyém a hatalom. De azt is tudom, hogy enyém a dicsőség. De nem kell, hogy kiderüljön. Nem, például ebben a helyzetben egyáltalán nem kell, hogy kiderüljön. És tudjátok, néha már unos-untalan Placid atyát előhívom, mert az, ahogyan ő a gulágon azt mondja, az volt a tapasztalatom. Azok haltak meg leggyorsabban, akik mindig arról beszéltek este, és a következő este is, hogy igazságtalanság történt velem. Hogy ez nem igaz, hogy én vagyok itt. Hogy ez jogtalan és igazságtalan. Azt mondja Placid atya, aki nem tudta egy nagyvonalú gesztussal elengedni azt, hogy hát tudom, hogy igazam van, de ez most itt nem derül ki. Ők legyengültek és meghaltak. És itt van Jézus legyengült fizikai állapotában, és azt tudja mondani, most nem fog kiderülni, hogy én vagyok az Isten fia, nem fog kiderülni, hogy enyém a dicsőség és a hatalom, ez egyáltalán nem baj, hiszen nem azért jöttem. Hát én értetek jöttem, nem azért. Mikor Ferenc pápa muszlim vezetőkkel tárgyalt, olvastam egy gyönyörű szép teológiai kommentárt ehhez, ahol a teológus a következőt írta. A tárgyalás logikájához az tartozott hozzá, hogy a tárgyaló felek egyet tudtak érteni abban, hogy nem náluk van az igazság. De ezzel nem ér véget a mondat, mert nehogy az igazság elárulása következzék bárkinek ebből. Azt mondja, egyet tudtak érteni abban, hogy az igazság nem náluk van, hanem köztük. Hogy az igazság nem náluk van, hanem fölöttük. Igen gyönyörű megfogalmazása ez annak, amiről eddig beszéltünk. Hogy éppenséggel néha teljesen ellentétes irányba haladhat az, aki az igazságot vagy az igazságát akarja fölragyogtatni, még akkor is, ha igaza van. És a között, aki nem azt akarja, hogy igaza legyen, hanem hogy igaz legyen. Az, aki azt akarja, hogy igaz legyen, néha egyszerűen csak széttárja a karját, és azt mondja, legyen úgy, ahogy akarod. Te lehet, hogy lesz 5 év, vagy 10, vagy 30. Még az emberi vonatkozásokban is nagyon gyakran látjuk ennek az igazságát. Nézzétek el, hogy egy teljesen máshonnan hozok csak egyetlen mondatot. Az afganisztáni háborúval kapcsolatosan az afgánok nagyon gyakran a következőt mondták, azok, akik hadban álltak a nagyhatalmakkal. Azt mondják, nektek amerikaiaknak kétségkívül nagyon drága óráitok vannak. Nekünk afgánoknak meg időnk van. Hát, ha az egyszerű afgán is azt tudja mondani, nekem viszont van idő. A második gondolat így szól, de nagy dolog, ez a nagy vonalúság, azt tudom mondani, te nem kell, hogy mindig kiderüljön, hogy igazam van, ha egyáltalán úgy van. Tehát az igazság sokkal inkább köztünk és fölöttünk van, mintsem, hogy nálunk, aminek aztán ki is kell derülnie, itt és most és azonnal. A következő, ez a harmadik, amikor a kísértő azt mondja Jézusnak, vesd le magad innen, és átélheted azt, hogy az angyalok jönnek és elkapnak. Ha nem akarod ezt? Mi itt az a kincs, az az érték, amire hát mondjuk főleg egy templomban nehezen tudnánk azt mondani, hogy na. De tulajdonképpen itt ez a kincs a bizalom. Talán nem véletlen, hogy ez a harmadik kísértés. Hogy a kísértő azt mondja, nézd, hát te vagy a hit mestere, nem? Te vagy a bizalom embere. Azért jöttél, megtanítsd az embereket bízni a mennyei atyában. Hát mutass ebből a bizalomból valamit. Hát hadd lássák, hadd mondhasd majd el. És mégis ez, ahogyan a sátán elé áll Jézusnak, ez kísértés lesz. Miért? Azért, mert úgy mondja, hogy bízz, hogy közben ne törődj a következményekkel. Te csak bízz. A következmények nem számítanak. És mi tudjuk, hogy a következmények számítanak. Hogy most csak egy-egy lépést mondjak egészen egyszerűen, és nézzétek el, hogyha egészen profán helyzetekből hozok egy-egy gondolatot. Amikor a 7 mesterlövész című filmben az egyik beleugrik a kaktuszbokorba, és akkor kérdezik tőle, hogy de ezt miért csináltad? És azt mondta, akkor jó ötletnek tűnt. Hát lehet ugrani, de mi lesz a következménye? És akkor innen még csak egyet, Richard Rohr leírja az érett és az éretlen szerelmes különbséget. Egy ferences szerzetes. Azt mondja, a szerelmes, ha úgy igazán szerelmes, annak bizony az az ismérve, hogy a szerelmes átlép néhány határt. Ez már csak így van. Ám de az éretlen szerelmes, miután átlépett egy-két határt, nem vállalja a következményeket. Az érett szerelmes szintén átlép néhány határt. Csak a különbség az, hogy vállalja a következményeket. És tulajdonképpen ezért nem egy rossz kép az, hogy az éretlen szerelmes leginkább ahhoz a cowboyhoz hasonlít, aki bemegy a kocsmába, most finoman szólva meghódítja a kocsmáros nőt, majd pedig lóra pattan, és ellovagol a naplementébe. Itt tulajdonképpen a kísértés az, aztán lovagolj el a naplementébe. És nem véletlen, hogy Jézus azt mondja, még akár a bizalom révén is megkísérthetők vagyunk. Annak révén, hogy azt mondjuk, de hiszen ez szép és gyönyörű és klassz, aztán majd lesz valahogy. A hit vagy a bizalom, az nem úgy fejezi be magát, hogy majd lesz valahogy. Ezért a záró gondolatom, hát szoktak hozzám jönni katolikus menyasszonyok. És a katolikus menyasszonyok nagyon kedvesen azt mondják május és szeptember vége között, hogy lehetséges volna-e az, hogy a katolikus eskü szövegébe betoldanánk egy sort a reformátusból. Ezt lehet. Tudjátok, hogy katolikus menyasszonyok mit szoktak kérni, hogy az eskün mi hangozzék el? Most az eskü legrövidebb, sőt még kicsit megnyesett változata így szól, hogy Brünnhilda, én téged szeretlek. Szeretetből veszlek feleségül, s téged el nem hagylak, holtomiglan, holtodiglan. És most jön a toldalék, amit szoktatok óhajtani, és veled megelégszem. Ezt szokták kérni katolikus menyasszonyok. Egyrészt, hát ha kérik, akkor legyen benne. Szépnek látom. Csak tudjátok, azon szoktam derülni magamban, hogy a református eskü szövege hogy folytatódik. Mert az úgy folytatódik, és véled megelégszem, véled tűrök, véled szenvedek. A katolikus menyasszonyok ezt már nem szokták kérni, csak odáig, hogy veled megelégszem. Szóval, ha veled megelégszem, akkor tűrök is szenvedek. De valahogy ezek együtt vannak. Nem akarom ezt most már hosszabban. Tulajdonképpen a kísértés történetében látunk három nagyszerűséget. Az egyik nagyszerűség a segítés. A másik nagyszerűség az igazság. És a harmadik nagyszerűség pedig a bizalom. És közben látjuk, hogy mennyire érdemes a hitben elmélyülni, mélyen gyökeret ereszteni, hogy még hogyha ezek a kincsek jelennek is meg előttünk, azért tudjuk, hogy hányadán állunk.